A híradás technikai tudományos egyetem vételtechnikai kábel televíziós szakosztálya, valami Médekrúd nevével tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan vagyunk ezen az előadáson. Mai témánk a drónok felhasználási lehetőségére az NMHH mérőszolgálatánál. Előadó Bocsán Krisztián úr, az NMHH monitor központvezetője.
7 millió. 7 millió. Ennyi drón prognosztizált az amerikai légügyi hivatal 2020-ig, hogy a levegőben lesz. Ehhez képest a 30 000 pilótával rendelkező repülőgép lassan kezd el törpülni. Ezzel a folyamatban szeretnénk mi is becsatlakozni részben, méghozzá a mérési feladatainak megfelelő drónos felhasználással. De ezt kezdjük az elején, mi is ez a drón. Külföldi megnevezésben legtöbbször UAV-nak hívják, az a pilóta nélküli légijárműnek, de igazából az egészet lehetne pilóta nélküli rendszernek is nevezni, mert nem csak a utazáson van a hangsúly, a szállításon, hanem mindenféle technológiai eszköz felhasználásával történő repülések végzésére. Igazából a drónok kezdve a nagyon apró kis játékdrónoktól egészen a katonai felhasználásban katonai célokat szolgáló óriási drónokig tartanak. Nem most kezdődött el ez a folyamat, katonai területen már bőven a 90-es évek közepén kísérleteztek ilyen fajta megoldásokkal, hogy minél kevesebb pilótát kelljen harcmezőre küldeni, és meg lehessen oldani a feladatokat egyszerűbben. Viszont már a technológia már ott tart, bizonyára mindenki tudja, hogy igazából otthoni felhasználásra is viszonylag komoly drónokat lehet kapni. Nos, hát alapvetően az én előadásom arról fog szólni, hogy ezekkel a igazából bárki által beszerezhető, bárki által használható drónokkal, hogy próbáljuk a mi rádiófrekvenciás méréseinket továbbfejleszteni, kiegészíteni, esetleg olyan új területeket nyitni, ami korábban nem volt alkalmazásban. De kezdjük az elejéről. Ugye én a NMHH mérőszolgálatától jöttem, azon belül is a rádiomonitoring osztályról. Mi is az NMHH mérőszolgálata. Igazából a működésünket a 2003. évi 50-es törvény szabályozza, és ennek keretében végezzük mi a munkánkat. Alapvetően feladatunk, hogy biztosítsuk a rádió felhasználás zavartalanságát, és ezért tartja fel a hatóság a mérőszolgálatát. Ez egy törvényben szabályozott feladatunk. Igazából a mérőszolgálat három osztályból tevődik össze. A berendezési szolgáltatás mérő osztály, őket hívjuk mi a laboratóriumnak, a rádió monitoring osztály. A rádió monitoring osztály az, aki a monitoring állomásokat kezeli, mellesleg a fejlesztéseket is fölkintő folytatja le, és legvégül, de nem legutolsó sorban a rádió ellenőrzési zavarvizsgálati osztály. Igazából ez a három osztály külön van feltüntetve, de szorosan együttműködik minden feladatban, tehát legyen a fejlesztés, legyen a zavarvizsgálat, legyen az bármilyen mindennapos munka. Itt most az én prezentációm során a drónok használatára, főleg a rádió monitoring osztály oldaláról és a zavarvizsgálati osztály oldaláról fogunk közelíteni, tehát a berendezési szolgálatmérő osztály nem lesz kiemelve, mint aktív felhasználó ebben a prezentációban, de ez nem azt jelenti, hogy nekik is ne lenne idővel olyan feladatok, amiket drónok segítségével tudnak végrehajtani. Szóval kezdjük a legelején. Mi volt az a mérés számunkra, amiben úgy gondoltuk, hogy érdemes lehet bevonni a drónokat, amire igazából már volt régen is precedens, csak abban az időben, hogy nem drónokkal végezték. Hát ez a mérés, ez az adóantenna karakterisztika mérése. Ugye a frekvenciaengedélyezési osztálytól igazából egy vágy, hogy mindig tudják, hogy az adott adó, amire kiadják az engedélyt, az ugyanannak az engedélynek a birtokában ugyanazt a sugárzási paramétereket követi, legyen ez most kisugárzott teljesítmény, vagy akár az antenna karakterisztika, amivel sugároz, és persze egyéb más paraméterek is, de most itt konkrétan az adó antenna karakterisztikájára koncentrálunk. Itt is emelek két, hát nem jellemző, de két példát erre a karakterisztikára, úgyis lehet látni, hogy nem mindig körsugárzókat alkalmaznak a rádiók esetén. Megvan adva, hogy az engedélyük szerint milyen konfigurációba kell az antennát vagy az adót telepíteni, milyen irányba sugároztat, mekkora teljesítménnyel. És ez elvileg nagyon szigorúan szabályozva, mert a frekvencia tervezők így tudják a hálózatokat úgy elhelyezni, hogy egymást ne zavarják. És itt látható két teljesen eltérő antenna karakterisztika, két különböző rádiójé, természetesen ez a horizontális karakterisztika, tehát nem a vertikális. És látható, hogy különböző megoldások vannak ezeknek a karakterisztikáknak a megvalósításához, különböző antenna rendszerekkel tudják elérni, hogy nem csak körsugárzó, hanem mindenféle irányzottságú antenna legyen. Most hát felmerült a kérdés, hogy jó lenne ezeket kontrollálni valós időben, ugye? Nem, azt nem lehet elmondanunk, hogy nem kontrolláltuk korábban is, mert igazából földfelszíni mérések, mérőautós mérések vannak erre. Tehát ki tudunk menni, föl tudunk venni mérőpontokat, és meg tudjuk mérni ezeket a karakterisztikákat, viszont nem ilyen részletességgel. Tehát ott sokkal kevesebb mérőpontot tudunk fölvenni, ugye a terepi adottságok rendkívül korlátoznak minket ilyen sűrű mérési pontok fölvételéhez, mint ami itt van. Úgyhogy ezért jött ez az ötlet, hogy ha már van ilyen drónos technológia, akkor próbáljuk megmérni vele. Na most igazából ez nem egy nagyon új keletű dolog, mert az ITU-ban van is egy ajánlás ezzel kapcsolatban, méghozzá az SM2056 egyes számú ajánlás, ami pont ezt mondja meg, hogy hogy lehet verifikálni a levegőből egy adónak az antenna karakterisztikáját. Igazából mi is ezt vettük alapul, ez alapján indultunk el, pontosabban ez alapján kezdtünk el kísérletezni, hogy ugyanezt a módszert megvalósítjuk a drónokkal. Igazából már ez az ajánlás is tartalmazza, hogy ugyanezt a mérést el lehet végezni drónokkal, viszont összvisz, ez az egy sor szerepel benne, hogy akár drónokkal vagy léghajókkal is el lehet végezni ezt a fajta mérést. Tehát nem tér ki semmilyen szinten a buktatókra a megoldási javaslatokat se tett drónok esetén. Valószínűleg ez a közeljövőben az ITU munkacsoport üléseken egyre inkább előtérbe került, és emiatt valószínűleg lesz egy frissebb ajánlás is, ami már kimondottan a drónokkal való ilyenfajta mérést fogja támogatni. Hát itt három fő mozzanat van ebben az ajánlásban a repülés során. Ugye az különbség a drónos méréshez képest, hogy ez igazából nagy helikopterekkel, komoly mérőeszközökkel, nagy antennákkal történő mérésekről szól. Tehát ez egy nagyon költséges dolog is, mert kell, hát a helikopter bérlése akár repülési időben az komoly összeg. Most ha összehasonlítjuk egy kis drón árához, igazából nem is köszönő viszonyban sincsenek. Szóval, de a maguk a repülések azokat igazából meg lehet csinálni mindkét eszközzel. Ez a három fő repülési módszer van, ugye főnyaláb irányban egy ilyen közelítő repülés, ezzel meg lehet találni, hogy hol a legkevésbé reflektiós helyet, és így az alapján meg lehet határozni az EIRT. A vertikális antenna karakterisztikát egy ilyen vertikális emelkedő repüléssel lehet megcsinálni abban a pontban, amikor megtaláltuk, hogy optimális. Ebből lesz egy vertikális antenna karakterisztikán, és persze egy körkörös repüléssel viszont elérhetjük azt, hogy egy horizontális antenna karakterisztikát is fel tudjunk venni az adott adóról. Ez rendkívül időigényes mérés, alapvetően a pilóta ügyességére van bízva, hogy milyen pontosan sikerül körbe repülnie, és hát ugye olyan adók esetében, amik lakott terület fölött, meg hasonló helyeken vannak, nem nagy magasságban, mint mondjuk egy gerincadó, ott véleményes is, hogy adnak-e egyáltalán a légi hatóságok ilyenfajta repülésre engedélyt. Tehát ez főleg az új adók üzembejelzésekor jellemző ez a mérés, és akkor is inkább a nagy gerincadók, például a téli adók beüzemelésekor. Most hát mi ebből a helyzetből indultunk ki, és úgy gondoltuk, hogy hát próbáljuk meg a számunkra rendelkezésre álló mérőeszközökkel és egyéb eszközökkel reprodukálni ezt a mérést, úgyhogy rólokra végezzük. Első körben nem tűnt nehéznek, mert teljesen megvolt a specifikáció, de majd látni fogja mindenki, hogy azért elég sok buktatója volt ennek a történetnek. Szóval első körben azt tettük, hogy kimentünk egy, amire egy logaritmikus periódikus antennát helyeztünk, és azzal, mivel ez egy irányított antenna, elkezdtünk sugározni. És ezt próbáltuk meg a drónokkal, hát ennek a antennának a karakterisztikát fölvenni. Ugye azért is nem körsugárzóval kezdtünk, mert ott nem láttuk volna, hogy jó a mérésünk egyáltalán, tehát mivel egy kör alapot kéne kapnunk, így nagy volt a bizonytalanság. Egy irányított antennánál már lehetett látni a minimumokat, feltételeztük, hogy majd lehet látni a minimumokat, maximumokat, és abból valamilyen összefüggést levontuk, hogy akkor a mérésünk jó-e vagy nem. Mit használtunk a mérésekkor? Hát van egy pár darab RFI node eszközünk, ami igazából egy spektrum scanner, nem is mondanám spektrum analizátornak, mert a rádiós oldal az viszonylag kezdetleges, tehát nem egy komoly eszköz, viszont cserében nagyon kicsi. Tehát igazából 3 kiló tömege van, és nagyjából egy drónon igazából elkér lehet látni, és ott talán egy kicsit az alján, de majd következő képeken még jobban is lehet látni. Igazából felszerelhető drónra, ez volt a legnagyobb plusz, amit tudott nekünk nyújtani. Egy egyszerű hangulatú körvételi antennával végeztük a méréseket. Kezdetnek úgy gondoltuk, hogy ez is elég, hogy bármilyen következtetést elmondjuk. És egy külső cég segítségével, igazából a cég végezte a repülést egy profi pilótával, tehát nem mi repkedtünk, meg a légterengedélyt sem mi kértük meg, hanem a cég. Tehát a repülés részét azt profik csinálták, viszont egy SS-es DJI Octopopterre repültek. Ez az 1 méteres szányperc távolságú legnagyobb ilyen fajta drón, amit a DJI gyárt. Igazából elég nagy a terrelhetőség, a felszállott súlya, jól emlékszem, akkor 11 kg körül van. Igazából szükség is volt erre, mert összességében ugye nem elég, hogy a mérőeszközünket föltettük, ugye annak is külön áramellátást kellett adnunk, ami plusz akkumulátorokat igényelt, tehát hatványozottan nőtt a súly. És a későbbiekben DGPS-t is használtunk a prefizett helymeghatározás értelmében. Mert hogy? Itt lehet látni, hogy rögzítettük a mérőeszközt. Itt most pont az adatokat veszük le, azért van bekábelezve, tehát ez nem lógott rajta a mérés során. Lehet látni igazából, ha jól látom, hogy itt valahol az antenna itt le volt lógatva róla, tehát ilyen nagyon kezdetleges metódus volt. Hát ez ilyen barkási jellegű technika volt, tehát nem egy kifinomult, de valahol el kell kezdeni mindent. És ez alapján repültünk köröket. Lehet látni, megcsináltuk ezt a közelítéses repülést, ott nincs teljesen rajta képen. És ezen kívül különböző koncentrikus körökbe repültünk. Ami itt látszik, igazából az a drónnak, a GPS pozíciójának a logjai, tehát a maga drón ezt mondta magáról, hogy ebben a pillanatban itt van. És ezek alapján a mérési eredményünkben egy ilyenfajta karakterisztikát kaptunk, amit igazából első körben viszonylag jónak ítéltünk. Érdemes hozzátenni, hogy itt ezek az értékek a dBm-ben vannak. Tehát nem alakítottuk át egyelőre semmivel, csak kiolvasott értékeket ábrázoltuk egy kördiagramon. És utána még generáltunk is belőle egy háromdimenziós képet, ugye a több magasság összetételével. Hát ennek a pontossága ez ugyanúgy nem a legfontosabb, meg itt vannak ilyen kerekítések, például ez a burkoló felületek, ezek nem valósak, de első közelítésnek úgy gondoltuk, hogy itt ilyen lehet indulni. Második repülésre már egy kicsit komplexebb pályát járt be a repülő, tehát itt akkor már egy félgömb jellegű pályára repültünk, és itt már meg is tapasztaltuk az egyik problémát, ami jelentkezett. Ugye ez a mérőeszközünk, ez egy beépített GPS-re rendelkezik. Viszont ennek a beépített GPS-nek nagyon nagy a pontatlansága. Tehát még a vízszintes tengelyen, tehát X és Y tengelyen egy pár méter, jó esetben 10-en belül van, viszont a függőleges tengelyben, tehát a magasságban, ott lényegesen nagyobb volt a szórás. És hát már itt kezdtük tapasztalni, hogy nem sikerül olyan pályán tartanunk az eszközt, vagy legalábbis a mérési eredmények nem onnan arra a pontról jönnek, ahonnan kéne ideálisan, és így ezzel már beviszünk egy bizonytalanságot a rendszerbe. És akkor jött egy szép felkérés a frekvenciagazdálkodóktól, amikor megmutattuk ezeket az eredményeket, hogy ilyet tudunk csinálni, hogy mérjük meg, vagy határozzuk meg, bocsánat, mert nem mérjük el értét, határozzuk meg az adónak, bármilyen adónak zoom közeli értét. Ez egy viszonylag egyszerűen hangzik, mert mit kell hozzá tudni, adóantenna nyereséget, adóantenna teljesítménye. Igen ám, de ha mi egy légieszközről mérünk, akkor elvileg ez a kettő ismeretlen. Szóval más megközelítésből kell közelíteni, tehát nekünk a vett oldalról kell visszaszámolnunk az antennáig, az adóantennáig, és ott meghatározni. Tehát az első körben ugye a DBM-ből, DBM-et nem használhatjuk a számítása során, vissza kellett változunk milliwattal. Utána izotrópa antenna által létrehozott teljesítmény sűrűséget kellett meghatározni az adóantenna teljesítmény nyereségből. Ugye ezek mind a papírforma szerinti igen nyereséget. Utána a vevőantenna hatásos felületét kellett meghatározni. És ez alapján a vevőantennán megjelenő csatorna teljesítményben bele tudtuk helyettesíteni ezt a két értéket, ami igazából kiadta ezt, és ha ezt az egyenletet átrendezzük, akkor megkaphatjuk a valós izotrop antennához viszonyított tényleges kisugárzott teljesítményt. Ugye itt szükség van a vezőantennán megjelenő csatornateljesítménnyel, csatornateljesítményre, vadban. Ez viszonylag egyszerű meghatározni, mert átalakítjuk az értéket. De már itt megjegyzem finoman, hogy ez már egy buktató. Szükség van az adóantenna és a vevőantenna közti távolságra, ezt igazából meg lehet mérni a GPS koordinátákból. Ez a második buktató. Szükség van a vevőantenna nyereségére, talán ez a legkevésbé buktató, mert a legtöbb kalibrált antennához ugye adnak kalibrációs bizonyítványt, abban benne van milyen frekvencián, mekkora nyeresége van az antennának. Szükség van a sugárzott jelvívő frekvenciájára, ezt meg tudjuk határozni pontosabban, a fénysebességet meg, hát legtöbbünk út fejből, igen, tehát ez nem egy kritikus dolog. Viszont miért mondtam a vevőantennán megjelenő csatorna teljesítményt egy buktatónak? Ugyanis minden mérőeszköznek megvan a mérési bizonytalansága, a mérési pontossága. Tehát itt már bejön a rendszerbe egy olyan pontatlanság, ami akár decibeleket is jelenthet, és hát ugye mivel tudjuk, hogy a decibel az logaritmikus skálán mozog, az teljesítményre visszalakítva, az akkor többször szorzó is lehet. A másik nagy probléma az adóantenna és a vevőantenna közti távolság. Mivel azt tapasztaltuk tipikusan, hogy ezek a beépített GPS-ek, a normál felhasználású GPS-ek rendkívül pontatlanak tudnak lenni, mind magasságban, mint térbeli. Tehát igazából a térbeli elhelyezésben, ezért már itt is óriási hibában százalék jöhetben. Úgyis azt is érdemes megemlíteni, hogy négyzetesen változik ugye a távolság függvényében, tehát itt is hatványozottan jelenik meg az apró távolságból az adó hiba, ami sajnos nem is olyan adó. Hát igen, a többi azt mondom, mondtam, ez a kevésbé problémás. És ugye még igazából nem is beszéltem a másik fizikai jelenségről, ami ideális esetben az EIRP meghatározásánál a képletben nem is látszódott, ez pedig a közutas terjedésből adódó reflexió. Ugyanis a mérővevőnk egy körvétel antennával nagyon nem tud különbséget tenni egy reflektált és egy direkt érkező jelről. Ezt valamennyire lehet kompenzálni irányított antennával, és ezért vannak ezek a közelítéses mérések, hogy megkeresni azt a pontot, ami az első fénál zónában van, ez is egy fontos kritérium, hogy ott kell mérnünk, ahol a legkevésbé hat a mérésre a reflektált jel, tehát a legkevésbé oltja ki vagy erősíti. Tehát meg kell találnunk ezt a pontot. Ez így már kicsit azért komplexé teszi a helyzetet. Tehát azért mondtam, hogy amikor meghallottuk, hogy EIRP az nagyon ideális lenne, akkor azt mondtuk, hogy hát igen, de ez egy teljesen más mérés, mint egy antenna karakterisztika. Szóval ugye vannak ilyen földi mérések is, amik EIRP mérésre vonatkoznak, az úgy történik, hogy megáll egy mérőautó, ugyanúgy az első fénál zónába, és egy 10 méteres árbócot lévő irányított lobster antennát ráirányít az adóra, és elkezdi magasságba kitolni. És a magasság függvényi változás, a magasság változásával együtt elkezdi rögzíteni a térerősség értékeket. És lehet látni, hogy változik a térerősség. Technikailag ugye ez azért van, mert másképp adódnak össze, vagy vonódnak ki a reflexiós hullámok, ugye fázistól függően, hogy milyen fázisban érik el az antennák. Tehát megvan rá a technika, hogy hogy lehet ezeket a ingadozásokat kiküszöbölni, de már ezzel a mérési, igazából már ezzel a méréssel egy újabb mérési bizonytalanságot viszünk a rendszerbe. És ugye a frekvenciagazdálkodók biztos nem örülnének neki, ha azt mondanánk, hogy megmértük ennek az adónak ekkora, vagy meghatároztuk, hogy ennek az adónak ennyi az EIF-je, plusz-minusz 25 dB. Mert akkor olyan, mintha azt mondtuk volna nekik, hogy igazából meg se tudjuk mondani. És ez csak szintán ezekből a bizonytalanságokból adódik össze. Szóval itt egy tipikus példája ennek, hogy amikor már megfogtuk és megpróbáltuk átszámolni ezeket a ugyanezekkel az eszközökkel rögzített mérési eredményeket egy valós adó esetén. Tehát itt van egy valós adónak a karakterisztikája, és kimentünk és azt mondtuk, hogy akkor próbáljuk meg lemérni, úgyhogy számítunk, megpróbálunk kompenzálni, és mi jön ki. Hát nem egészen ugyanaz, amit szerettünk volna. Tehát itt most dB-wattban van a tengely, ez ugyanúgy dB-wattban van, csak ide nincs odaírva. Tehát jelentős különbségeket mértünk, már a sok hibarány figyelembevételével. Szóval figyelembevéve ezt az összes mérési bizonytalanságot okozó tényezőn, tehát arra a következtetésre jutottunk, hogy mindenképp nagyon fontos igazából egy olyan mérőeszköz felrakni erre a drónra, ha antenna karakterisztikát szeretnénk mérni, ami képes nagyon minimális színmérési pontatlansággal dolgozni. Tehát jelenleg ez az RFI plusz-minusz 2,5 decibeles pontosságot tud. Tehát ez nem mondhatni egy komoly műszernek ilyen téren. Tehát már abból is simán ilyen dolgokat azért elő lehet hozni. A második, ami a legkritikusabb volt és a legnehezebben kompenzálható, ugye használtunk DJP-t a méréseink során, viszont az a dróna volt rögzítve, és egy teljesen külön rendszer volt. És mivel a drónnak saját GPS-e volt, a GPS időket próbáltuk összeszinkronizálni, de az is egy, hogy mondjam, tehát két szék között a földre esete, nem mindig ugyanakkor volt a GPS idő a drónon, mint amikor a GPS-en. Rengeteg pontatlanság adódott abból is. Ha meg a normál GPS-ét használtuk, akkor a kalkuláció során ennyire eldeformálódott a karakterisztika. Nagyjából lehet látni a jellegét, de ez alapján azt mondani egy rádiónak, hogy most nem tartjátok be az engedélyt, azért az nagy bátorság lenne, mert igazából oda kéne mellé tenni a jegyzőkönyv, hogy milyen mérési bizonytalansággal dolgoztunk, és hát gyanítom, hogy ez nem a valós sugárzása volt ebben az esetben. Tehát már láttuk azt is, ugye, hogy a reflexiók mennyire tudják befolyásolni a mérést, és ezért is fontos irányított antennákat használni ilyen esetben, amikor az EIRP meghatározása cél, mert azt is a minimumra kell szorítani, hogy tényleg a reflexiók miatt kapjunk nem valid eredményt. Minden esetben nem adtuk fel, tehát folytatni, igazából ez volt a legelső mérés, amit elkezdtünk csinálni annó, ez 2016 óta fut, ugye hát már több munkák mellett párhuzamosan csináljuk, amikor van rá időnk, de valószínűleg az idejében már remélhetőleg sikerül beszereznünk olyan eszközöket, amik képesek pontosabban mérni, és pontosabban helyet meghatározni, és azzal már sokkal valósabb eredményt kaphatunk az a sugárzóról. Ugye, hát miért lenne fontos meghatározni ezt, mert hanem feltételezzük, hogy vannak olyan adók, amik nem a megadott karakterisztikus szerint sugároznak, hanem ők úgy gondolják, hogy abban valamelyik irányba nagyobb reklámbevételekre tehetnek szert, és akkor így megtrükközve valamit az antenna tápláláson mondjuk egy más karakterisztikát hoznak ki az adóból. Tehát a feladat az fontos lenne, a megoldás azért még várat magára, vagy róla, hogy tudjuk ezt megoldani. Viszont nem adtuk fel a kérdést más területen sem, hogy úgy gondoltuk, hogy eléggé előremutató drónokat használni különböző isú mérések végzésére. Másik ilyen mérés, amihez végeztünk tesztmérést, az az EMF mérések. Ugye most nagyon előtérben vannak ezek a lakossági kitettségmérések nem csak Magyarországon, hanem akár a világszinten is, tehát IQ-ban is egyre inkább előtérbe kerülnek az ilyen jellegű mérések. Úgyhogy megvizsgáltuk, hogy milyen lehetőségek vannak a mérések során, amikor ilyen típusú méréseket vizsgálunk. Itt alapvetően két eszközt tettünk fel egy ugyanilyen drónra, egy széles sávú mérőszondát, ez 100 kHz-től 3 GHz-ig, igazából a teljes sávban mérte az energiát, és egy exkluzi métert, ami hasonló, csak igazából az, amit az emberekhez rá tudtak aggatni, hogy olyan helyre mennek, ahol nagy a térerősség. Azért volt pár kompromisszum, hogy igazából a jogszabályban lévő 6 perces időtől, átlagolási időtől eltekintettünk, mivel hát ezek a drónok maximum 10 percig tudtak a levegőben, vagy tudnak a levegőben maradni, tehát inkább átkonfiguráltuk a méréseket 1 perces időtartamra. Igazából a mobil bázisállomásos méréseknél nincs nagy jelentősége, mert ugyanolyan eredmény, mint az az 1 perces időtartamú mérés a 6 percessel. Tehát ez jogszabály szerint idő. És akkor fogtuk ezt a drónt, és a Visegrádi utcai helynél a irodák ablakai mellett elrögtük. Tehát azt vizsgáltuk, hogy a kintről érkező sugárzás az ablakon kívül mekkora teljesítménye van. A mérési eredményeket ábrázolva, hát igen, ez is egy ilyen, ugyanaz a probléma jött elő, mint a karakterisztika mérésnél, a beépített GPS-nek a pontatlansága. Ugye itt is lehet látni, hogy hát nem valószínű, hogy így érkezett a drón, hogy ott megjelent egyszer, és utána 2-3 pillanat múlva már más helyen volt. Tehát ezek a szórások, ezek betutatok a GPS pontatlanságának. Viszont lehet látni, hogy hol vannak a alacsonyabb térerősség értéke, és hol vannak a magasabbak. Gyanús, hogy itt a parkoló fölött magasan, de elszpoilerezem, hogy egy bázisállomás van ennek az épületnek a tetején, aminek a szektor sugárzói többnyire erre sugároznak felénk, és kicsit megdöntfelefele. Úgyhogy azért is tapasztalható itt ez a magas érték, másik szögből is talán lehet látni, tehát ott vannak a bázisállomások, és lehet látni, hogy itt már 28 volt per méter fölött is van mérési eredmény. Mondjuk hál' Istennek ott már kevés ember tartózkodik, elvileg ez a 28 volt per méter, ez az egészségügyi határértéknek a szintje, amikor már figyelmeztetés kategória. Szóval viszonylag hasznosak voltak ezek a kísérletek is, de arra is rájöttünk, hogy érdemes, ha amikor hosszabb több mérést csinálunk ilyen típusú méréssel, akkor szimulációs szoftverrel előre lemodellezni a mérési eredményeket, hogy hol lehet a kritikus pont, ahol összegyűlhet, vagy megjelenhet akkor a térerősség, ami problémát jelenthet. És ugyanúgy a helymeghatározás fontossága. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert talán ez a legnagyobb probléma jelenleg az összes ilyen méréseinkben, hogy a beépített GPS-ek azok addig jók, amíg megmondja nekünk, hogy melyik épületben, melyik utcában értünk, és utána meg tudjuk nézni a mérési eredményt, és oda tette az utca a sarkára. De amikor már tényleg ilyen precíziós méréseket végzünk, akkor elengedhetetlen egy olyan differenciál GPS alkalmazása, ami akár centiméteres pontossággal is meg tudja mondani a helyzetet, mert így lesz csak hiteles a mérési eredmény. Amire még egyelőre nem tettünk kísérleteket, viszont már elvi kutatásokat végeztünk, az a zavarszerzelítés. Ugye lehet, hogy talán ez jutna mindenkinek eszébe legelőször, amikor a drónt kéne használni, hogy van valami zavar, akkor ülök bent az irodába, fölküldöm a drónt, és akkor keresem meg, én meg nézem, hogy változik a térerősség. Hát igen, ez jól hangzik, de ennél azért kicsit árnyaltabb a helyzet. Ugye első körben az egyik legaktuálisabb zavar jelenség napjainkban, szerencsére most már egyre kevésbé, mert sikerül a kollégáknak úrrá lenni rajtuk, de azért még mindig napi szinten kell vele foglalkozni. Ez a meteorológiai radar zavartatása, szerintem itt a többségünk hallott róla, hogy a 4 magyarországi meteorológiai radar ból kimondottam a budapesti, tehát a többi is zavartottam van, de nagyon jelentősen a budapesti, méghozzá a rádiósban eszközök által. Ugye elvileg a meteorológiai radarok számára kijelölt sávba, csak másodlagosan, vagy harmadlagosan, most nem tudom, harmadlagosan lehet jelen a rádiósban. Tehát azt jelenti, hogy az összes ilyen eszköznek kell egy beépített detektornak lennie, ami észleli a radarsugárzást, és ha észleli a radarsugárzást, akkor átmagolja magát másfélkére. És ennek több verziójú szabvány van, ezt úgy hívják a DFS, de ennek ellenére, hogy elvileg a airline eszközöknek rendelkezni kell ezzel, ennek ellenére rengeteg probléma adódik a meteorológiai adat zavartatással. Miben jelenthet többet egy drón ebben az esetben? Ugye a legtöbb ilyen erről, ami zavar, az pont-pont összeköttetés. Pont-pont összeköttetés, telephelyek és központok között. Tehát ezeket általában magasra teszik, hogy jó távolra át lehessen látni. Ugye 5 GHz-en már viszonylag irányított antennákkal dolgoznak, hogy az a kis teljesítmény messzebbre eljusson. Most a radarnak a hátránya ebből a szempontból, hogy ő viszont ugye arra van kitalálva, hogy kisugároz egy jelet, amit visszavernek az esőcseppek, és ő akkor nagyon alacsony jelet észleli. Magyarul nagyon érzékeny mindenféle rádiófrekvenciás jelre, abban a tartományban, ahol működik. És hát itt lehet látni egy... Szóval lehet látni, hogy milyen az, amikor igazán zavarják a radart. Ez egy 2017 második havi felvétel. Ez egy valós radarkép, tehát a radar ezt látta ezen a napon 16 órától, szerintem egész nap mondjuk, tehát ez nem egy időszakos történet, hanem amíg működik az az erlon, amíg ezt látja, tehát lehet látni igazából semmit. Erre mondjuk így a Margon még annyit érdemes mondani, hogy ez nem csak magyarországi probléma, ez az egész Európai Unióban jelentős probléma. Nagyon kevés ország van, ahol nem jelent még problémát, de nemzetközi üléseken hát rendszeresen szó van róla, főleg az Európai Meteorológiai Hivatalnak, hogy valamit kezdjünk vele, és hát mind próbálunk valami új megoldást találni, de hát nem egyszerű. Amivel a drónok többet tudnak nyújtani ebben az esetben, az, ha egy feladatspecifikus mérőrendszert teszünk rá, ami képesek mondjuk az FSID-t kiolvasni, ugye mivel mondtam, hogy ez nagyon nyalábolt rendszer. Tehát ahhoz, hogy jó jelszintet kapjunk, nem elég, hogyha lent az utcákon autózunk a 10 emeletes házak között, mert akkor lehet, hogy csak egy oldalnyalábot kapunk el, és sose tudjuk meg, hogy igazából merre jött. A reflexiókról nem is beszélve. Tehát az iránymérőrendszereket ugyanúgy használhatatlanná teszi a reflexió, mert egyszerűen lehetetlen megtalálni, főleg egy kis jelszinten őket. Jelenleg a kollégák azt csinálják, hogy útvonal regisztrációval járják az utcákat, és ezt az ID-kat rögzítenek ebben a sávban, és később akkor megpróbálják lokalizálni. Tehát néha az a lokalizáció, ugye, ahogy mondtam, hogy nehézséget okoz abból a szempontból, hogy magas házakkal vannak körülvéve. Ilyenkor jönne jól egy ilyen eszköz, amit föl lehetne küldeni jó magasra, akár egy irányított antennával, vagy akár egy AOA típusú iránymérővel, tehát egy angle of arrival típusú iránymérővel, már meg tudnák mondani egy kevésbé reflektált, tehát a házak közül kiemelkedett magasságban, hogy milyen irányból jön az a sugárzás. És akkor a kollégák abban az irányba tovább tudnának kutakodni, tehát jelentősen le lehetne redukálni azt a időt, amíg csak próbálkoznak meg behatárolni igazából magát a területet. Itt lehet látni, hogy jelenleg úgy csinálják, hogy próbálnak egy ilyen megszetet venni a domborzatból, és vonalakat húznak azokban az irányokban, ahonnan a radar kép alapján zavartatás éri. De hát így is azért lehet látni, hogy mennyi opció van egy ilyen távolságban, és ez még nem is mind van földerítve, mert lehet, hogy akkor még nem volt üzembe helyezve, amikor ez a mérés indult. Tehát most már szerencsére jobb a helyzet, tehát most hallottam pont ma a kollégától, hogy a OMS vissza tudott venni már egy fokozatot az adatszűrésből tavaly év végén, mert hogy annyi zavar ki tudtuk szűrni, hogy már nem kellene a durva szűrést alkalmazni a meteorológiai radarképen. Ugye jelenleg, tehát ha valaki felmegy az OMS oldalára, nem ezt fogja látni, hanem egy valósnak tudjuk képezni, ha van benne egy csík, de megpróbálják redukálni, hát ezt mindenféle algoritmussal próbálják kikompenzálni, de most már szerencsére egyre kevesebb az ilyen durva zavartatás, de ez mindig van. És ugye, ahogy mondtam, hát a tipikus eszközök azok a pont-pont összeköttetést biztosító ellenekközök. És hát a gyártókat is lehet látni nagyjából, hogy ők a ludasok a legtöbb esetben. Annak ellenére, hogy némelyikben még a DFS is benne van, tehát ez a radarérzékelő opció. Tehát olyan fölmér van rajta, ami már tartalmazza, és ennek ellenére a radart még így zavarja. A másik zavarfelderítési feladat, amiben a drónok segítséget nyújthatnak. Ugye a egyik legnagyobb frekvenciák felhasználó, ami igazából mindegyünk életében jelen van, az a mobil szolgáltató. Ugye manapság már nehéz olyan embert mondani, hogy nincsen mobiltelefonja, vagy valamelyik ismerősének nincsen mobiltelefonja, tehát nagyon érzékenyen érint minket adott esetben, hogyha nem tudnánk telefonálni vele, tehát akkor mi panaszkodnánk. Na most hát ugyanezt teszik a mobil szolgáltatót is, csak amikor zavar van, akkor felénk, és akkor mi megyünk el megoldani ezt a zavar problémát. Egy probléma van általában, hogy ezek a zavarjelenségek adott szektorban, amikor adott szektoron jelentkeznek, és egy 60 méteres torony tetején. Mindig nem gond, amíg olyan mobilbázis állomásról beszélünk, ahol a rádiófrekvenciás egység lent van a földszinten, le lehet csatlakoztatni az antennát, rácsatlakoztatni azt a szektorsugárzót, amelyik irányból észlelik a zavart, és így méréseket lehet végezni. Igen ám, de a modern bázisállomásokat már ilyen RRU-kkal, tehát ilyen remote radio unit-kkal szerelik fel, ami az alapsávon egy optikai kábelen megy fel a tavasz, és a rádiós kábelek, tehát az RF kábelek, azok viszonylag rövidek, kevés rajtuk a veszteség. Tehát ez mondjuk technológiai nagyon hasznos, viszont zavarfelderítés szempontjából sokkal nehezebb, mert ebben az esetben a kollégának föl kéne mászni a torony tetejébe, és onnan mérni a kikapcsolt bázis állomásról. Nos, hát lehet látni, hogy vannak olyan tornyok, amik nem a legideálisabbak a téviszonyosoknak, és hát a zavarvizsgáló kollégák se rendelkeznek alkintechnikai végzéssel. Ugye ez nagyon szigorú engedélyeszközök, nem lehet csak úgy felmászni, oda megy valaki valamihez, hanem megfelelő vizsga, akkor megfelelő eszközök kellenek, és még engedély is akkor a torony tulajdonosától. Tehát ez nem is nagyon reális. Tehát ha ott vannak a szolgáltatók, akkor ők fölviszik az eszközt és bekapcsolják, és esetleg akkor meg tudják mérni a kollégák. De hát látszik a nehézség ebben az esetben, amikor nem tudunk rácsatlakozni. Így segíthet egy hasonló megoldású drón, irányított antennával föl tudják újni a szektorsugárzó magasságába, akár közvetlen mellé, és ugyanúgy egy irányított antennával, vagy egy iránymérő rendszerrel felszerelkezve meg tudja mondani, hogy az a sugárzás, ami őt zavarja. Természetesen így kapcsolják a bázisállomást addig, mert teljesen elszedni az zavaró jelet. De az a sugárzás, ami őt zavarja, milyen irányból jön, és esetleg abban az irányban is kezdhet mozogni, hogy látszódjon, hogy biztos, hogy nem egy reflektált jelet mér. Tehát itt is úgy gondoljuk, hogy elég hasznos lehet. Prezentációként azért, hogy nagyjából lássa mindenki, miről beszélünk, milyen lehet egy zavar. Ez például egy külföldi CDMA zavartatás a kinetszáros sávban, tehát lehet látni, ezek itt mind külföldről sugárzott, egy keleti szomszédunkból sugárzott CDMA sugárzások, amiknek elvileg nem kéne ott lennie, és itt van egy iránymérési eredmény rá, ami megmutatja, hogy milyen irányból jön. Itt pedig egy hasonló keleti szomszédunktól származó GSM ismétlő, ami egy engedély nélkül fölszerelt GSM ismétlő. Hát igen, az is hasonlóan zavaró lehet. Igazából a mobil bázisállomások is annyira érdekesek, hogy ők is nagyon kis zavarjárszintnél már tudják észlelni a problémát, és már akkor bejelentik az esetben a szolgáltatók, amit nagyon nehéz észlelni. Ezt már viszonylag a határ közelében csinálta a kollégám, tehát ott látszódott csak ilyen nagy, hát majdnem nem nevezhető jelszintek, de akkor már jelentősen volt. És ugyanígy itt van egy tipikus zavaró eset, ami mobilbázisában van, nem tudom, ki látja két, hogy mi lehet az, így még én sem látnám ilyen távolról. Ha kicsit közelebb megyünk, akkor már lehet látni, hogy egy vezeték nélkül kamerának a képátját fog. Tehát akár ilyen vizuális azonosításból is segíthetne az vonalzavar keresőknek, ha olyan helyen vannak, ahol itt nem tudnak fölmászni, és a társadalom nem látnak rá, mert szaporásban van, már ki lehetne fogni, hogy akkor valószínűleg az az eszköz, főleg a rádiófrekvenciás vevő egységből is fel van, akár iránymeghatározást is lehetne még ezt végezni. Most már ezek az iránymérő antennák is kezdenek egyre kisebbek, kompaktabbak lenni, és azzal egy kisebbek és kompaktabbak lesznek, nem veszik el a pontosságban. Tehát ugyanúgy egy-két fokon belül tudnak mérni a tudományban is. Tehát valig belátok a lehetőség, hogy egy ilyen kisméretű dróna, ami akár ilyen 20 kg alatti, egy antennát már iránymérő antennát föl lehet szerelni. Most egy más területre tévedtünk a rádiófrekvenciás területről, de nem függetlenül tőle. Előfordul a feszültségű hálózatokon, hogy valamelyik szigetelő, nem teljesen jó szigetel is átszűnt. És ez is rádiófrekvenciás zavart tud okozni. Általában jelenleg most ezt úgy végezzük ennek a felderítését, hogy tudjuk, hogy nagyjából melyik körzetből van a zavar bejelentve, és akkor elkezdünk iránymérővel kocsikázni a környéken, és hát egy x idő után jó eséllyel megtaláljuk. Viszont hát még gondoltuk, hogy igazából már rendelkeznek drónok, igazából fiatal kapható drónok infrakamerával, amik ugyanúgy használhatók ilyen áthúzás vizsgálatra, mert lehet látni, hogy fel van hevülve az adott helyen a szigetelő, vagy a kábel van fölhevülve adott esetben. És ha kombináljuk ezt egy rádiófrekvenciás mérőeszközzel, tehát egyszerre van rajta egy hőkamera, egy rádiófrekvenciás mérőeszköz, akkor teljesen egyértelműen meg tudjuk mondani majd, reményeink szerint, hogy melyik távvezeték oszlopnak a anyagik szigetelőjén van áthúzás adott esetben. Tehát sokkal jobban tudjuk jelezni az elektromos művek felé, hogy az ott van a probléma, alá tudjuk támasztani képi anyagban, mérési eredménnyel, így hát remélhetőleg kevesebb lesz az adminisztráció felé részükről, tehát nekik már nem kell úgy átvizsgálni a területet. És azért is van, hogy egy kicsit hibrid mérőrendszernek nevezve, mert hát ez nem csak egy rádiófrekvenciás, hanem ez már egy vizuális technikát is igényel, méghozzá egy speciális kamerával. A másik terület, ami igazából érdekelhet minket, vagy hát kimondottan érdekel minket, az a ipari diagnosztika. Ugye jelenleg az NMHH közel 60 darab fix mérőállomást üzemeltet. Ezek különböző földfeleltségű, különböző telepítésű mérőállomások, de egy valamiben megegyeznek, méghozzá abban, hogy karbantartást igényelnek. És olyan mérőállomások esetén, ahol kisebb eszköz van háztetőre telepítve, annyira nem kritikus, de az ilyen nagy mérőállomásoknál, amikor egy 60 méteres torony tetején fönn van a komplett felépítmény 6-8 antennával, és egyszer csak valami anomáliát tapasztalunk, jelenleg az a megoldás, hogy kihívjuk kihívunk egy alpintechnikai céget, különböző szerződésben van, kiszámlázzák a fölmászást, ezt megvizsgálják, és azt mondják, hogy hát ez a probléma, megjavítjuk. Viszont egyrészt ugye ezt egyeztetni kell, ezt lehet, hogy akkor egy több hétbe telik mondjuk adott esetben, ha épp más elfoglaltságban van nekünk is, mert ugye őket se küldhetjük úgy ki, hogy akkor csináltuk meg magatok, hanem tőlük is kell lenni valakinek, aki megmondja, hogy akkor melyik a problémás. Viszont ugyanígy itt is ki lehetne váltani azt a helyzetet, amikor vizuálisan látszódik a probléma, le van törve antennaellem és a földről nem látszik az ott esetben, hogy egy kábel árnyékolás el van szakadva, esetleg a madarak szétszették. Így fölküldve egy drónt egy nagy felbontású kamerával, jól földtérképezhetővé válik egy pillanat alatt az állomásunk, és azonnal képet kapunk, és akár ezt a karbantartás során ezt rendszeresen meg is lehet ismételni, így nem kell minden esetben alpint technikához folyamodni, megspórolhatunk mondjuk évi, nem tudom, két mászást mondjuk a négyből adott esetben. Tehát ez üzemeltetési szempontból egy kicsit előnyös lehet, nem utolsó sorban azért az üzemelteti szempontból előny a pénzspórolás, tehát mindenképp előnyös mindenkinek. Itt csak a jóról beszéltem eddig, tehát milyen jó dolgokat lehet csinálni a drónról, esetleg melyiket kicsit nehezebb, viszont hát ha a rádiófrekvenciás mérésekről beszélünk, akkor maga a drón is egy zavar, tehát egy zavarkeltő eszköz. Ugye nem tudod elfelejteni, hogy valamivel kommunikálni kell a drónnal, tehát van rajta egy adó. Akkor van rajta a mi esetünkben, amit használjuk a drón, 8 darab elektromos motor. Hát az is alapvetően zavart fog kelteni a méréseink során. Szóval ebből az irányból is közelítettünk a történethez. Ugye hát kétféle zavar lehet alapvetően, a sugárzott, amikor a szabad térben jön a számunkra, ez nem hasznos jel, és a méréseinket ellehetetlenti, és a vezetett, amikor a rendszernek az áramellátó részéből, az bármilyen részéből kapjuk a zavart. És hát itt ki is tettem ezt a kis képet a DJI-nak a motorjáról, hogy nagyon szép és jó, csak rádiófrekvenciásan nem akarjuk mellé tenni, nem tennád senki. Végeztünk ilyen jellegű méréseket is, a DJI-ral is, de ami még érdekes, hogy kaptunk egy HI nevű cégtől egy benzinmotoros drónt. Ez egy viszonylag nagy drón volt, nagy teherbíró képességgel. Azért kértük el, vagy azért szeretjük volna megvizsgálni rádiófrekvenciásan, mert nagyon előnyös repülési tulajdonságai voltak. Tehát nagyon szimpatikus volt, hogy akár másfél-két órán keresztül is képes folyamatosan a levegőben maradni, 15 kilós payloaddal. Tehát erre azt mondtuk, hogy ez komoly, tehát 10-15 kilós payloaddal, jó, ebben beleszámítottunk az üzemanyag is, tehát azt is vinnie kellett, de akkor is a levegőben tudunk lényegesen hosszabb ideig maradni, mint egy bármilyen elektromos drón. Viszont, hát a hátulütője, hogy valahogy a motort üzemeltetni kell, annak kell gyújtás, az periódikusan meg kell ismételni a forgalmazás függvényében, hogy ne fulladjon le. És hát itt lehet is látni, hogy belépjük a reflektiómentes kamránkba ezt a drónt, kivezettük a füstöt, tehát ez kicsit szűkölni is kellett, mert nem volt szagelszívó, meg semmi ilyesmi a reflektiómentes kamrába, tehát utána egy napig szellőztettük. De a méréseket azt mindenképp érdemes volt megcsinálni, mert hát ezt tapasztalt, kikapcsolt hajtóművel, ez jól tudom, ez olyan 60 MHz-es közöttekivel készített 120 MHz-es fannal rendelkező spektrumkép. Lehet látni, hogy az ajtszint az nagyjából egyforma, amint bekapcsoltuk a hajtóművet, egy minimum 20 decibellel megnövekedett az ajt, hát azt tudom mondani, hogy talán 60 MHz és 120 MHz között. Tehát jelentős többlet lett abban a sámban. Ez azért érdekes, mert ugye az antenna karakterisztika méréseket ugye a műsorszolgálatokon szeretnék legtöbbször megcsinálni, persze nem kizárólag ott, de az volt az első cél, és hát az egyik műsorszolgáló sávpont belesik ebbe a majdnem egy 80-as sávba. Tehát ez már problémát jelentett. Másosorban, ugye amiről nem esett még szó, hogy hát valahogy vezérelni is kell a drón. Ugyanennek a drónnak a 400 megás vezérlő jelét láthatjuk itt, és az jól látszódik, hogy ez a 13 dB-en. És ezt egy, ha jól tudom, egy 1 méteres mérőtávon mértük. Tehát elég nagy teljesítményen sugárod, hát cserébe el tud menni messzire, ugye valamiért. Viszont hát nem szabad elfelejteni, hogy itt kisugároz ekkora térerősséggel mondjuk, és mellé tettük az antennánkat, akkor az mit fog végezni az eszközünkkel. Tehát nincs az a szelektív eszköz, ami ezt ki tudja magából szűrni. Itt csak az a megoldás van ebben az esetben, hogy beszűrődik ezt a sávot. És ugyanez a telemetria és a videó alatt visszaküldő részen is, ott is hát szinte 0 dB közeli teljesítményértékeket mértünk. És nagyjából, hát igazából itt tartunk most. Ezek a perspektíváink itt a rövid távon. Ez nem azt jelenti, hogy kizárólag csak ezen a területen szeretnék megadni. Felmerülhet bármilyen kérdés, új ötlet. Mi megpróbálunk mindig ennek eleget tenni, de most már azt el tudom mondani, hogy így 2016 óta azért mélyesen közelebb kerültünk ahhoz, hogy egy működő kéne specifikálnunk azok esetben, milyen paraméterekkel kéne, hogy rendelkezzen az eredettsége, a helymeghatározó egysége, maga a drón, hogy kell, hogy kinézzen, milyen terhelhetőségű legyen, mi ideig maradjon a levegőbe. Tehát ezt az első évben még nem is gondoltuk volna, hogy ilyen mélyre kell lássunk magunkat, ahhoz, hogy egy feltételezhetően hosszú távon működő eszközt kapjuk. És hát azzal kezdtem, hogy ugye 7 millió drón prognosztizált az amerikai légügyi hatóság 2020-ra. Hát nagyon reméljük, hogy mi is részeség lehetünk ennek a 7 millió számnak, és mi is hasznosan tudjuk a hatóság érdekében.
Érdekes előadás. Hát ez a drón, ez terjed és sok helyen alkalmazott, és tömegesen terjed, ilyen apró drónok. Az egyik ismerősöm mondta, hogy hát a Kercsikbe nyáron napoztak, és a szomszéd úgy döntött, hogy megnézi, hogy messzenül vagy felöltözve napoznak. Azok az eszközök sokkal fejlettebbek és sokkal jobban működnek, és nagyon sokféle módon föl lehet használni a drónt. Vannak a drón felhasználásnak szabályozatlan kérdései, hiszen nem tudjuk, hogy nemrégiben Angliában egy repülőteret zavartak fél napig, állítólag zöldek csinálták azért, hogy lássák az emberek a különbséget, aközött, amikor van repülés, meg nincs repülés. Na, szóval van, és problémás terület is. Én azt hiszem, hogy a drón az élet szinte minden területén a következő évtizedekben el fog terjedni. 20 évvel ezelőtt én részt vettem egy ilyen drónos fejlesztésre, amikor egy ilyen hatalmas rakétaterű testre összesen 3 kiló terelést lehetett rátenni. Hát azóta már hol vagyunk? Nagyon messze vagyunk. Kérdések vannak-e?